Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Az eddigi tapasztalatok szerint a koronavírus indiai variánsa korábbiaknál gyakrabban okoz tüneteket gyerekeknél. Rusvai Miklós virológus szerint ez arra utalhat, hogy a vakcinák ez ellen a mutáns ellen is hatékonyak. A riporter Varga Mónika.
Keveset tudunk még róla, tehát idáig a legtöbb adat Indiából származik, és ugye ez nem feltétlenül releváns, amit ott tapasztalnak más országokra, ahol mások a szociális körülmények, mások a népességi viszonyok, mások az egészségügyi feltételek, és így tovább. Ezért elsősorban, ami más országok leszűrnek következtetéseket, azok inkább az indiai mutánsnak a más országokba már behurcolt, törzsei által létrehozott helyi fertőzés hullámok, és ilyenekről ugye Nagy-Britannián kívül elsősorban Szingapúrból és Izraelből vannak megbízható adatok, tehát ezeknek az országoknak az eddigi viszonylag kevés tapasztalatára vagyunk utalva.
Ott mik a tapasztalatok? Ugye sajtóhírek szerint éppen az Egyesült Királyságban úgy tűnik, hogy ez a variáns a gyerekekre a korábbiakkal ellentétben sokkal veszélyesebb. Máshol is tapasztaltak ilyesmit?
Nem sokkal veszélyesebb, de fertőz gyerekeket is. Szingapúrban és Izraelben is 10 alatti esetszámot regisztráltak eddig gyerekekben. Ezek közül nagyon komoly kimenetelű egy sem volt, de klinikai tünetekben jelentkezett a betegség, ami gyerekek között nem gyakori. Összesen 100 alatti esetszám volt egyébként mind a két országban, ami azért érdekes még, mert a két országnak az átoltottsági státusza teljesen más. Izrael rendkívül széleskörű átoltottsággal rendelkezik már, közel 80%-a kétszer is immunizálva van a felnőtt lakosságnak, persze a gyerekeknek nem, illetve Szingapúrban pedig 20% alatti az átoltottság, tehát viszonylag ellentétes oldalán helyezkedik el a skálának a két ország. Ami még érdekes, hogy Izraelben olyan helyen jelentkezett az indiai mutáns, okozta a kis helyi kitörés, ami egy szélsőséges ortodox közösség, tehát oltás ellenességek, vallási okokból nem oltatják sem magukat, és hát ugye a gyerekeket pedig pláne nem, hiszen az ő részükre vakcina még nincs is, ami használható lenne. No, lényeg az, hogy ebben a közösségben felnőttek között terjedt el először a vírus, és a gyerekek körében is jelentkezett.
Akkor elképzelhető, hogy azért terjed jobban, markánsabban a gyerekek között, mert ők még sehol nincsenek oltva?
Ez is az egyik magyarázat lehet, hogy mivel a legtöbb országban viszont már a felnőttek között viszonylag széles körű az immunizáltság, ezért a vírus helyet keres magának, és a vírus evolúció olyan irányban fejlődik tovább, hogy lehetőleg nem immunizált személyekben tudjon szaporodni, és hát ezek szerint lehet, hogy a következő cél népesség az a 16 éven aluliak köre.
Ezek szerint akkor mondhatjuk, hogy a vakcinák ez ellen a variáns ellen is védenek?
Egyelőre legalábbis semmi nem szól ez ellen, de természetesen további vizsgálatok szükségesek, de eddig úgy tűnik az érintett országokban, hogy elsősorban nem oltottak betegszenek meg fertőzöttek közül. Illetve még egyet kell hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy most gyerekek körében is jelentkezik a fertőzés, betegség legfeljebb enyhe tünetekben vagy középsúlyos tünetekben nyilvánult meg eddig.
Szigma, a holnap világa.
Az elmúlt évtizedek nagyszerű tudományos eredményei most egy új irányt hozhatnak a koronavírusok elleni hosszú távú harcban, derült ki a Nature című vezető amerikai tudományos folyóiratban nemrég megjelent publikációból. A virológus szerint a vírusok végső legyőzésének lehetőségével kecsegtet a technológia azáltal, hogy egy vakcinával egyszerre több koronavírust is megcélozhatnak. Virányi Zsolt kérdezte Kemenesi Gábort, a Pécsi Tudományegyetem virológusát és a Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársát.
Kevesen tudják, de a koronavírus sok az egy igen nagy víruscsalád, és az a koronavírus, amivel most az emberiség küzdessek egy tagja ennek a hatalmas víruscsaládnak. A hatalmas víruscsalád azt jelenti, hogy az állatvilágban széleskörűen megtalálható tengeri emlősöktől a madarakon át a denevérekig, és bizony az emberekben is ismertek koronavírusok. Az emberekben szám szerint eddig 7 koronavírust ismerünk. A technológia újdonsága abban rejlik, hogy ugye az elmúlt 20 évben folyamatosan érkeztek újabb emberi koronavírusok. Szám szerint ugye ez most a harmadik ilyen, már olyan értelemben, ami súlyos megbetegedést képes okozni. 2002-ben a sarsvilágjárvány volt, rá 10 évre a közel-keleti koronavírus megjelenése, és most 2019-ben a SARS-2 vírus megjelenése. Ez azért mutatja azt, hogy akár a jövőben még várhatóak újabb koronavírusok hasonló mintázatok alapján. Most az eddigi vakcina technológiák ezek közül egyszerre egyet tudnak célozni, olyan formán, hogy egyszerre egy ellen tudnak védelmet kialakítani, ugye ezt most is látjuk a mostani vakcina technológiáknál. Megkapjuk a vakcinát, a mostani koronavírus ellen védelmet nyerünk. Ez a technológia azt irányozza elő, azt a jövőképet festi fel, azt a lehetőséget, ez egyébként egy tudományos szenzációnak minősül, hogy megtalálták a koronavírusnak azt a részét, ami ellen vakcinát fejlesztve, egyetlen vakcinával, egyszerre az összes ismert emberi koronavírus ellen, és a tanulmány szerint még bizonyos denevér koronavírusok ellen is védelmet tudunk nyerni.
Hogy a hallgató is el tudja képzelni, itt állatokon kísérleteztek, és innen most ez mekkora áttörés akkor a koronavírusok elleni védekezésben?
Olyannyira nagy áttörés, az elmúlt 20 év kutatásai egyébként kellettek hozzá. Nevezetesen még az első koronavírus járványnál, a SARS vírus járványnál figyeltek meg egy pácienst, akinek a vérében olyan antitesteket találtak, nagyon komoly és intenzív kutatásokkal, amik furcsa módon egyszerre többféle koronavírust is tudtak kötni. Ez adta az ötletet, hogy akkor ezek szerint lennie kell a koronavírusnak egy olyan pontjának, amit megfelelő vakcina technológiával megcélozva, vakcinába integrálva képesek lehetünk széleskörű védelmet nyerni a koronavírusok ellen. Egyébként az univerzális vakcinák, amik nem csak egy variánsára egy-egy vírusnak adnak védelmet, ez nem új keleti ötlet, csak egyelőre a koronavírusok esetében ez nem volt tiszta, hogy egyáltalán lehetséges. Nem véletlen, hogy a legnagyobb szakmai labban jelent meg ez a hír. Az pedig, hogy állatokon kísérleteznek, ugye ez a humán klinikai vizsgálatokat megelőző lépés az, hogy egereken, egyéb rákcsálókon, illetve majomféléken kísérleteznek, amennyiben itt ígéretes a vakcina hatása, már pedig itt az volt, akkor lehet tovább lépni az emberi kísérletek felé.
Kijelenthető, hogy legyőzhetjük az összes variánst és a jövő koronavírusait egyszer, csak egy csapásra?
Ugye a kutatás ezt az ígéretet hordozza, az, hogy a fejlesztés el tudja érni azt a pontot, hogy vakcinakészítményként a piacra kerül ez a tudományos eredmény, ott még azért sok lépés van, nevezetesen a klinikai vizsgálatok, egyéb vizsgálatok, de egyelőre nagyon ígéretesek az eredmények, és igen, a publikációban közölt eredmények azt mutatják, hogy a SARS-2 vírust, annak több variánsát is, a legismertebb, közismert variánsokat, a SARS-1 vírust és bizonyos úgynevezett SARS-szerű vagy SARS-hoz hasonló vírusokat is ki tud védeni majd ez a vakcina.
Szigma, a holnap világa.
Bízhatunk egy gép döntésében. A mesterséges intelligencia alkalmazhatósága az orvostudományban címmel tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémián Horváth András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Az előadás rövidített, szerkesztett változatát hallják.
Én úgy látom társadalmilag, mint minden új technológiánál az figyelhető meg, hogy vannak, akik rendkívül lelkesek a technológia iránt, néha egy kicsit talán túlzottan is, mi lehet inkább ebbe a kategóriába tartozunk. És persze vannak nehézségek, vannak veszélyek, és vannak szkeptikus szereplők, akik azt gondolják, hogy a mesterséges intelligencia elpusztít minket, a túlzott oldalon néha azt gondoljuk, hogy ez majd minden problémánkat megoldja, és egy átfogó képet szeretnék adni, amennyire ez lehetséges, hogy mik azok a nehézségek vagy különlegességek, amit az orvostudományban való alkalmazhatósághoz meg kell ugranunk, és milyen megoldásaink, kezdeti megoldásaink vannak erre. Legelsősorban ugye a mesterséges intelligencia sikertörténeteit ipari alkalmazásokban kérdéses, de néhány területen a szoftverfejlesztésben is, de ugyanilyen, ha mondjuk az önvezető autók sikerére gondolunk, vagy felmerült már az AlphaGo, ami ugye a logikai játékokban az utolsó mencsvára volt az emberiségnek, és most már szinte minden területen itt jobbak nálunk az algoritmusok, és hát az orvosi feldolgozás is ilyen lenne, azonban bizonyos aspektusokban eltér ettől, és amit még ki kellene emelnem az az, hogy hát a legfontosabb tényező az azért az, hogy a mesterséges intelligencián belül is a sikertörténeteknek a 90%-a az a felügyelt tanulás, vagy angolul supervised learning témakörébe tartozik, ahol van egy szakértő rendszerünk, ami például ugye az emberi agy, ahol egy adathalmazt felcímkézünk, és megmutatjuk a gépnek az elvárt válaszokat, és ezeket meg is tanulja, és nyilván azon a halmazon jól fog működni, viszont ez az általánosító képesség a legérdekesebb a mesterséges intelligenciában, hogy amikor olyan példákat mutatunk neki, amivel korábban nem találkozott, azokra is bizonyos valószínűséggel, de helyes döntést tud hozni. Tényleg azt hiszem, azt mutatja, hogy az általánosító képessége rendkívül magas, és nem látott példákon is jól teljesítenek. Ugye ez az orvostudományban rendkívül kritikus és nagyon fontos lenne. Azonban van egy nehézség is, amit mindenképpen meg kell ehhez vizsgálnunk, hogy ha eltávolodunk a tanítóhalmaztól, és minél messzebb megyünk, akkor ez az általánosító képesség lecsökken, és nem csak, hogy lecsökken, hanem rendkívül magabiztos rossz válaszokat kapunk. Hogyha olyan adatokat mutatunk nekik, amiknek semmi köze nincs, illetve nagyon-nagyon nem korrelálnak ezekkel a mintákkal, akkor ezeknek is valamelyikét a korábban látott osztályokba fogja sorolni, és rendkívül nagy magabiztossággal állítja azt, hogy ezen a mintán például egy kutya, ezen egy madár, és ezen pedig egy repülő látható. És hát itt nagyon fontos, hogy egy orvosi alkalmazásban egy ilyen döntés nem megengedhető, hogyha esetleg olyan jellegű beteggel, olyan jellegű betegséggel, vagy olyan problémával találkozik a gép, ami nagyon-nagyon messze kerül az eredeti halmaztól, akkor ott is valamilyen értelmezhető választ, és nem egy magabiztos rossz választ szeretnénk. És hogy ennek mi az oka, több cikk elemezte ezt, és gyakorlati megoldások, vagy részmegoldások is születtek, az gyakorlatilag az, hogy a legtöbb nem linearitás, amit ezekben a hálózatokban használunk, azok tetszőleges aktivitást megengednek. Tehát jelenleg a RELU, illetve MISH, SWISH, ezeknek a RELU az nagyon hasonlító aktivációs függvényeket használnak, amik a negatív értékeket nullára állítják, viszont a pozitív értékek terén tetszőlegesen nagy értékek szerepelhetnek. Ez a hálózatban egy nem túl demokratikus döntést eredményez, ahol akár néhány neuron eldöntheti az adott kimenetet, és különböző módszerekkel, regularizációval a hálózat súlyai csökkenthetők, de az aktivációk ugye ettől még nem feltétlenül csökkennek. Nehéz probléma, amit kezelni kell, és még egy problémát szeretnék megemlíteni, ami az adversarial attack-ok, adversarial szempölök vagy ellenséges minták és támadások a gépilátásban használt mély neurális hálózatok számára. Ezekre azt hiszem úgy a legjobb gondolni, mint az emberi látásban az optikai illúziókra. Tehát a mi látórendszerünk is rendkívül jól működik, nagy pontossággal felismerünk objektumokat, de lehet olyan mesterséges mintákat generálni, ezek az optikai illúziók, amiknél érezzük, hogy nem azt látjuk, amit várunk, adott esetekben mozgást látunk, vagy olyan objektumokat, amik nincsenek is ott, és hát ezeknél a hálózatoknál is létrehozható. Ha elképzeljük, hogy van egy jól működő osztályozó hálózatunk, aminek ha beadunk egy panda képet, akkor keresztül megy a hálózaton, és sikeresen meg is állapítja a kimeneti osztályt ez a hálózat, és ez így szépen működik is, azonban kereshetünk egy olyan nagyon speciális zajt, ami rendkívül alacsony intenzitású, és ha hozzáadjuk ehhez a képhez, akkor már egy másik osztályba kerül át ez a minta, és nagyon érdekes, hogy az emberi észlelés számára az eredeti kép és ez a speciális zajjal terhelt minta, ez teljesen ugyanúgy észleljük, és nincsen semmi különbség számunkra. Úgyhogy nagyon fontos, hogy nem csak egy helyes működést kell megismernünk, hiszen nagyon sok esetben ellenőrizzük a hálózatokat, teszthalmazakon, és azt mondjuk, hogy 97-98%-ban pontosak, de ha orvosi területen akarjuk őket használni, akkor meg is kell értenünk, hogy miért döntöttek azon a módon, és nagy problémának látom, hogy sokan úgy tekintenek a mesterséges intelligenciára és ezekre a neurális hálózatokra, mint fekete dobozok, amiknek a döntése nem igazán értelmezhető, vagy esetleg túl bonyolult, és hát erre is nagyon szép megoldások születtek. Itt egy régi, de nagyon egyszerű módszert szeretnék megmutatni, mert azt hiszem jól megmutatja, hogy hogy lehet ezt ellenőrizni. Például kitakarással, képfeldolgozás esetén nagyon könnyen ellenőrizhető egy hálózatnak a döntése. Ha elképzeljük itt ezeket a képeket, amit helyesen egy adott kutya fajtának, pomeránél törpesvicnek értelmezett a hálózat, akkor ha ennek részeit egy kis szürke téglalappal kitakarjuk, kapunk egy konfidencia térképet, ahol minden pixelben azt látjuk, hogy ezt a térképet erre a pozícióra tettük volna, mennyire biztos a hálózat még a döntésében. A középső rész volt az, ahol a hálózat döntése nagyon visszazuhant, tehát ez egy olyan terület volt, ami rendkívül fontos volt a hálózat számára, hogy a kimeneti osztályt megállapítsa. És ugyanúgy például itt, ahol afgán agárnak osztályozta az utolsó képen ezt a magát a képet, látható, hogy ez a terület volt nagyon fontos, ami egy helyes és jó döntés, hiszen itt található maga az objektum, amit osztályozott, viszont itt a hölgynek a haja is belekerült például ebbe az osztályozásba részben, mert hasonló tulajdonság bizonyosságokkal rendelkezik. Tehát ez egy helyes döntés, de ha megvizsgáljuk, hogy mi miatt alakult ki, akkor mondhatjuk azt, hogy hát itt már vannak esetleg bizonyos problémák. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük ezeket a döntéseket. Egy korábbi 3 évvel ezelőtti kutatást szeretnék bemutatni, ahol a Physionet által, ez egy nagy nemzetközi szervezet, egyik challenge-én indultunk el néhány diákkal, és itt a feladat az EKG minták osztályozása volt, egy nagyon-nagyon egyszerű, egycsatornás kis pici mobilis EKG eszközzel, ami nagyon zajos, nagyon rossz jelet produkál, de mégis ez egy megoldható probléma volt, egész éppen szerepeltünk a challenge-be, itt látszik, hogy mondjuk pitvar fibrillációt 80%-os pontossággal fel tudtunk ismerni, de itt nem is ezt szeretném bemutatni, hanem azt a személyes tapasztalatot, hogy amikor erről orvosokkal beszélgettünk, hogy úgy néz ki, hogy itt tudunk csinálni valamit a mesterséges intelligenciával, akkor teljesen jogosan azt a választ kaptuk, hogy egy ilyen osztályozás a gyakorlatban sosem lesz használható. Tehát az orvoslásnak rengeteg pszichológiai, emberi szempontja van, és meg kell érteni a beteget is. Egy döntés, ahol azt mondjuk, hogy 88%, hogy valaki pitvar fibrillációval rendelkezik, az önmagában nem lesz elég, mert utána meg fogja kérdezni, hogy ez mennyire súlyos, meg fogja kérdezni, hogy milyen kezelés szükséges hozzá, és emiatt én jelenleg például úgy látom, hogy az orvosok döntését nem is szeretnénk, és nem is igazán tudjuk nagy pontossággal levenni a vállukról. Még ha akár nagy pontossággal is remekül működnek ezek a módszerek, akkor sem, mert további kérdések merülnek fel a döntés után. Viszont amit lehet tenni a gyakorlatban, az az, hogy itt a korábban mutatott módszereket, hogy milyen részek alapján döntött a hálózat, azt vissza tudjuk vetíteni, és itt a SIFT klinikával dolgoztunk közösen ezen a projekten, ahol a döntést az orvos hozhatja meg, a hálózat is mond persze egy előzetes döntést, de egy olyan térbe tesszük ezeket a mintákat, ahol egy színezéssel könnyen láthatja azt, hogy az adott mintát a hálózat mind egészségesnek gondolt, és ez valóban egy egészséges minta, és nem annyira kell koncentrálni, de mondjuk ebből a részből nem tudott információt kiszedni a hálózat, vagy azt mondjuk, hogy erre az alsó mintára azt gondolta, hogy itt pitvar fibrillációba szenved az illető, mégpedig ezen rész alapján, és ide kellene koncentrálni. Tehát ezzel olyan módon segíthetünk, hogy ha a döntést nem is hozzuk meg, de az orvosnak, akinek egy nap esetleg 200 ilyen mintát kell végignéznie, segítünk a fókuszában, és segítünk kiemelni, vagy szebben megjeleníteni ezeket a mintákat. Az iPhone nevű olasz rákutató laborral dolgozunk együtt. Ez sejteknek és sejtmozgásoknak a követése, ami szintén egy megoldott és megoldható probléma, viszont rengeteg időt visz el a laborba ezeknek a feldolgozása. A laboránsok sokszor egy-egy ilyen felvétel sorozatot van, hogy 7 órán keresztül annotálnak, és itt azt szeretnék vizsgálni, hogy a sejtek mozgékonysága az milyen egy adott kezelés hatására. Sajnos komoly korreláció mutatkozik meg abba, hogy ha a sejt motilitás és mozgékonyság megemelkedik, akkor nagyobb területen szórodnak szét a sejtek, és megnő az áttéteknek is a valószínűsége. Ez viszont csak úgy követhető le, hogyha lépésről lépésre végigmegyünk a sejteken, és ez sikerült mesterséges intelligenciával automatizálni, hogy a sejtek kiválaszthatók, és amit nagyon fontos, hogy itt sem döntést szeretnénk hozni, hanem lehetőséget adunk az orvosoknak, hogy a gép döntését nagyon egyszerűen egy-egy kattintással módosítsák, hogyha esetleg nem megfelelő a számukra, és ez a döntés egyből visszakerülhet az algoritmusba, és tanulni tud belőle, tehát ha itt nem is kritikus 100%-osan jól működő rendszer tudunk építeni, már egy 80%-os módszer is nagyon sok időt tud megmenteni ezekbe a vizsgálatokba, és ahogy halad előre, és az orvos egyre többet javít benne, egyre pontosabbak és pontosabbak lesznek ezek az algoritmusok.
A teljes előadást megnézhetik a Magyar Tudományos Akadémia honlapján. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.